Tudjuk-e kezelni az éghajlatváltozás hatását az egészségünkre?
Az Euronet Plus hálózat a Holnap Európája című podcast sorozatának mostani részében nem fogunk egyértelmű választ adni a címben feltett kérdésre,
hanem keressük azokat a tényezőket, amelyek a legnagyobb gondot jelentik már most, illetve várhatóan a közeljövőben. Emellett azokat az intézkedéseket, amelyeket országos vagy európai uniós szinten meg lehet hozni a káros hatások csökkentésére. Először Bartók Blanka klímakutatóval beszélget Sebők Tímea, a Kolozsvári Rádió munkatársa. A kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem kutatóját idén az éghajlatváltozás kormányközi testületének, az IPCC-nek a közreműködői közé választották, aktívan részt fog venni a jelentések kidolgozásában. Beszélgetésünkben érintjük a Romániában már jelenleg is érezhető hatásait a klímaváltozásnak, az egészségügyre vonatkozó javaslatok megjelenését a hivatalos tanulmányokban, valamint az alkalmazkodás kérdését is. A klímaváltozás az tulajdonképpen minden szempontból befolyásolhatja az egészségünket, hiszen minden mindennel összefügg. Beszélhetünk az élelmiszerbiztonságról, beszélhetünk a szélsőséges időjárási jelenségekről, ez mind-mind rövid és hosszú távon is egészségi hatásokkal bír. Melyek mégis azok a hatások, amelyeket jelenleg Romániában is a legjobban érzünk, és amely mondjuk a következő néhány évben már befolyásolni fogja, vagy akár már most befolyásolja mondjuk a közegészséget.
Tehát a klímaváltozás hatása az emberi szervezetre, tehát erre már külön tudományág született, ez a bioklimatológia, és amit elsősorban az éghajlatváltozással egyértelműen összefüggésbe tudunk hozni, azok a hőhullámok, tehát ez a főleg nyári időszakban a hosszabb pár hétig akár fennálló nagyon meleg száraz időjárási helyzetek, mert talán ezek azok, amelyek legtöbb esetben egészségügyi gondokat okoznak. Akár halált is tudunk hozzá kapcsolni, tehát elhalálozásokat.
Igen, az Egészségügyi Világszervezetnek is van kimutatása arról, hogy világszerte növekednek a hőséggel összefüggésbe hozható halálesetek. Tudunk arról, hogy Romániában ez hogy néz ki?
Igen, most már vannak kutatások ezzel kapcsolatosan. Annyit tudunk, hogy lehet kapcsolatot kimutatni. Tehát valóban érzékelhető az, hogy a meleg időszakokban gyakrabban következnek be ilyen esetek, tehát sürgősségi esetek és elhalálozások is. Na most sajnos nem merek mondani konkrét számokat, az egyetemünkön éppen most zajlik egy ilyen kutatás, ez csak érzékeltető, hogy mennyire fontos ez a téma, és hát ott tartunk, hogy klímaváltozást az mi klímakutatók azért tudjuk vizsgálni, vannak adataink, viszont ez egy interdisziplináris jellegű vizsgálat, tehát szükségünk van az egészségügyi adatokra, tehát sürgősségekről, kórházaktól próbálunk beszerezni adatokat, amelyekkel aztán majd szépen együtt tudjuk vizsgálni ezt a helyzetet. Mindenképpen figyelemre méltó ez a helyzet, zajlanak kutatások ezzel kapcsolatosan.
Ezeknek a kutatásoknak célja-e az, hogy utána közpolitikákba is beépüljenek?
Így van, tehát az a célja, hogy megvizsgáljuk, tényleg számszerűen ki lehessen mutatni, hogy valóban a hőhullámok időszakában szignifikánsan megnövekednek a megbetegedések, és hát határértékeket is meg kellene határozni. Tehát például, hogy melyek azok a hőmérsékleti értékek, amelyek már tényleg veszélyesek az emberi szervezetre. Több metodológia van erre, de itt próbáljuk Romániában a saját éghajlati viszonyok mellett meghatározni ezeket a határértékeket, melyeknek hosszú távon természetesen az a céljuk, hogy majd beépítsék a figyelmeztető rendszerekbe, például a RoAlert rendszerek, illetve a döntéshozók számára is legyen egy dokumentum, ami alapján majd kidolgozhatnak stratégiákat.
Hogyha egyéb elemeire gondolunk, illetve következményeire gondolunk a klímaváltozásnak, mint például az egyéb szélsőséges időjárási jelenségek, mint az árvizek, viharok, akkor gondolom, hogy azoknak is lehet közegészségügyi hatása, például, hogyha gyakran árvíz sújtja egy területet, akkor ott betegséggócok jelenhetnek meg. Ezzel kapcsolatban mi a fő teendője mondjuk egy országos vagy akár egy regionális hatóságnak?
Minden szélsőséges időjárási helyzet esetében van kockázat, emberre tekintett kockázat, tehát előfordulhatnak balesetek, elhalálozások, akár egy árvíz esetén, akár egy szélvihar esetén. Ezeket természetesen vizsgáljuk, viszont itt Romániában azért még nem annyira egyértelmű, vagy nem annyira veszélyes a helyzet, például amit említettél a járványok esetében. De világszerte valóban az árvizekhez kapcsolhatók, főleg a trópusi térségekben komoly betegségek, tehát vírusok, baktériumok elterjedése, ami komoly közegészségügyi gondot okoz. Itt Romániában még nem tapasztaltuk ezt a helyzetet. De természetesen helyi jellegű, tehát fertőzések azok mindig kialakulnak. Például egy árvíz esetében, akár hogyha egy nagyobb településre, itt Kolozsvár is gondolunk, van a csatornázás, tehát a szennyvíz elvezetés, sok esetben előfordul, hogy nagyon intenzív csapadék esetében megfigyelhetjük, hogy feltelnek ezek a vezetékek, és kijut a felszínre a csatornából a víz. Ami igaz, hogy esővíz, de már találkozott a szennyvízzel, tehát fertőző. Tehát ilyen helyzetek nagyon gyakran kialakulhatnak, és ezek egyértelműen különleges eljárás, különleges kezelést igényelnek, hanem komoly egészségügyi kockázattal rendelkeznek.
Egyes betegségeknek, például a Lyme-kórnak a klímaváltozással összefüggésbe hozható elszaporodását Észtországban is megfigyelték. Hans Orru, a Tartui Egyetem professzora, közegészségügyi szakértő, akivel az észtországi Kuku Rádió beszélgetett.
Globálisat number 1 majon szeret, mert lehávat szóvált.
Az első számú globális hatás az, hogy a nyarak melegebbek lesznek, és ez hőhullámokkal jár. Múlt nyáron Európa szerte mintegy 60 ezerrel több ember halt meg a hőség miatt. Emellett a nyarak szárazabbakká is válnak, és jelentősen megnőtt az erdő és bozott tüzek veszélye. Tágabb értelemben romlik a levegő minősége, nő a talaj közeli ózon koncentráció, és a magasabb szén-dioxid koncentráció, valamint az enyhetelek miatt a pollen mennyisége is növekszik. Így a növények korábban virágoznak a mi éghajlatunkon is. Amikor enyhetelekről beszélünk, a vektorok által terjesztett betegségeket is említeni kell, például a Lyme-kórt. Észtországban az elmúlt 20 évben 2-3-szorosára emelkedett a Lyme-kóros esetek száma. Korai stádiumban hatékonyan tudjuk kezelni antibiotikumokkal, viszont ha túl késői a diagnózis, krónikussá válik, és nagyon komoly betegség. Kisebb számban maláriás esetek is előfordulnak, de a legnagyobb gondot a kullancsok által terjesztett betegségek okozzák. Emellett a szélsőséges időjárási jelenségek is gyakoribbá válnak, mint a komoly viharok és az ónos eső. Mindezek a klímaváltozással összefüggésbe hozható betegségek és jelenségek a jövőben várhatóan még gyakoribbakká válnak.
Kicsit a világra kitágítva ezeket a szempontokat, ugye ott vannak a klímaegyezmények, a mai napig is kiinduló pontnak, a lapnak tekintett Párizsi Egyezmény, illetve hát minden évben a klímacsúcson elfogadnak egy-egy nyilatkozatot. Van-e ezekben elégséges politikai akarat igazából arra, hogy akkor konkrétan az egészségre gyakorolt hatással foglalkozzanak, és ne csak mondjuk számok legyenek a szén-dioxid kibocsátásáról, csökkentéséről, hanem konkrét közpolitikákhoz hozzájáruló javaslatok, információk legyenek ezekben.
A Párizsi Egyezmény keretében is minden 4-5 évente publikálásra kerül maga a tudományos háttér, az úgynevezett IPCC jelentések, tehát ezek az éghajlatváltozási általános jelentések, amelyek több kötetet tartalmaznak, pontosabban 3-at, és tartalmazzák mindazt a tudást, amivel rendelkezünk az éghajlatváltozással kapcsolatosan. És ennek a jelentésnek az egyik kötete az az alkalmazkodás. Tehát van az első kötet, az elmélet, az a tudományos háttér, utána az alkalmazkodás, illetve a hatások csökkentés, ez a harmadik. És igaz, nem kerül szó sokszor ezekről a kötetekről, viszont ezekben főleg az alkalmazkodás kötetben külön fejezet van az egészségügye. Tehát milyen hatásai vannak az éghajlatváltozásnak az emberi egészségre, világszerte és regionális bontásba, illetve miket lehet tenni. Tehát elég sok javaslat született már, hogy adott térségben, adott helyzetekben mi is lenne a teendő, mert ugye minden helyzet, minden régióban más-más lehetőségek, más-más esetekkel kell szembenézni. Tehát van erre igény is, meg történik is erre vonatkozó kutatás természetesen. Na most az, hogy mik kap nagyobb hangsúlyt köztudatban, az valóban attól függ, hogy mit kezelnek prioritásként. Tehát főleg az éghajlatváltozással kapcsolatos kongresszusok mindig a legfőbb teendőket emelik ki, de mellett azért még sok más pont is van, amelyek úgy kisebb hangsúlyt kapnak, de azért zajlik a háttérben, de az egészségügyre is vonatkozó normák, amiket ugye el kellene fogadni. Persze, hogy az első még mindig az, hogy hogyan előzzük meg az éghajlatváltozást, és hát azt tudjuk, hogy a legnagyobb mértékben az üvegházhatású gázak befolyásolják, tehát azokkal kellene kezdeni valamit. Tehát ez a legfontosabb tényezés, akkor ezzel foglalkozunk, és sajnos itt egy picit megakadtunk, mert nehéz ezt kezelni, az üvegházhatást, és lehet a kedves hallgatók is észrevették, hogy évről évre jelennek meg jelentések, meg kongresszusok, meg minden, és még mindig itt tartunk, hogy mi legyen az üvegházhatású gázakkal. Hát ez azért van, mert nem tudunk nagyon könnyen előrelépni. Vannak próbálkozások kisebb-nagyobb sikerekkel, de még mindig itt megakadtunk. Tehát még nem tudunk nagyon a alkalmazkodásra koncentrálni. Még mindig azon vagyunk, hogy valahogyan csökkentsük a kibocsátásokat, valahogyan tartsuk kordába a változásokat, és akkor térnénk át a hatásokra, csak még nem billentünk át. Viszont az tény, hogy regionális most a nemzeti szinten, ország szintén, vagy régiók szintjén azért már érzi a hatásokat, tehát már nem tud megszabadulni az alkalmazkodástól. Tehát így van, azért a mindennapokban előbb-utóbb odajutunk, hogy már annyira begyorsultak az események, hogy már alkalmazkodni kell hozzá. És hát ezt a bioklimatológia érzi a legjobban, tehát az emberi szervezet, főleg egy nagyvárosban. Még annyit talán erről a nagyváros, hogy mennyire fontos, azért most már nemzetközi szinten is érzékeljük azt, hogy gond van, főleg a nagyvárosokban, mert ott alakulnak ki hőszigetek, maga a hőhullámok erőteljesebbek, nagyon sok embert érint, tehát most itt nagyvárosokra akár, tehát Kolozsvár is már nagyvárosnak számít ilyen szempontból, beépített térségünk van, sok ember él itt, és hát a város klíma az kedvező a hőhullámok kialakulásán. Tehát ha a környezetben van 30 fok, itt a város belsejében van 35 fok, és nem mindegy azért. Tehát, hogy tényleg tapasztaljuk világszinten, hogy a lakosság nagy része most már városi környezetben él, és hogy a városok azok, amelyek leginkább hőhullámok szempontjából veszélyeztetettek. Külön az IPCC hamarosan fogja publikálni, külön kiemelt kötetet szentelt arra, hogy a városok klimatológiáját vizsgál. Tehát, hogy az éghajlatváltozás hatása a városokban. És itt nagyon részletesen arról van szó, hogy például a hőhullámokat hogy lehetne kezelni. Akár a pályázati felhívásoknál is azt tapasztaljuk, hogy egyre több pályázat jelenik meg ebben a témakörben, hogy hogyan készüljünk fel, hogyan tegyük élhetővé a városainkat, hogyan alkalmazkodjunk, ugye most már alkalmazkodnunk kell. Tehát igen, ez azt hiszem, hogy az elkövetkező években egy még hangsúlyosabb probléma ez, hogy többet fogunk hallani erről, mint eddig.
Még az alkalmazkodással kapcsolatban arra szerettem volna rákérdezni, hogy ugye elsősorban közösségi alkalmazkodásról beszélünk, tehát egy egész város vagy egy egész térség, viszont egyéni alkalmazkodás is gondolom, hogy szóba jön. Ennek lehetnek-e hátulütői? Egy konkrét példára gondoltam, hogy ugye légkondicionálót szerelünk, mert nem bírjuk a hőséget, és hogy ne kapjunk hőgutát, de közben meg akkor azzal is hozzájárulunk a szennyezéshez, és ezáltal a klímaváltozáshoz is. Milyen egyéni alkalmazkodási lehetőségek vannak, amivel mondjuk nem ártunk még többet?
Igen, hát alkalmazkodni többféleképpen lehet. A leggyakoribb így van ezekben a meleg időszakokban a légkondi, mert hát megvan már az épületünk, talán egy régebben épített szerkezet, és hát egyrészt ez egy kézenfekvőbb is, meg egyszerűbb is, meg olcsóbb is, tehát hogyha egyénként úgy gondoljuk, na most valamit tényleg tenni kell, az első, hogy légkondicionálót szerelünk be, de így van, ennek hátulütője is van, mert hát elektromos áramot fogyasztunk, tehát előfordul az, hogyha van egy enyhébb telünk, hogy a hűtési periódusban elhasznált elektromos áram több lesz, mint a időszakban, a hidegebb időszakban elhasznált energia. Tehát igen, van egy ilyen tendencia, hogy most már többet ártunk ezekkel a berendezésekkel, mint használunk, de hát szükség van rá. Na most az alkalmazkodás az több lehetőséget ad. Lehet megfigyelték a kedves hallgatók is, főleg az új építkezési trendeket. Tehát ma már azért próbáljuk úgy építeni a házakat, hogy lehetőleg a nyári időszakban kevésbé melegedjenek fel. Tehát mindenféle névvel, passzív ház, meg zöld ház, meg mindenféle. Tehát például az építkezésben azért vannak olyan megoldások, amelyekkel például a belső tereinket kevésbé tudjuk felmelegíteni. Azt tudjuk, az üveg, főleg ha déli kitettségű üveg ablakaink vagy üveg falaink vannak, azok nagyon fel tudnak melegedni a nyáron, tehát lehetőleg ezeket kerüljük. Vagy, hogyha már ott van az üveg, akkor valahogyan úgy árnyékoljuk, hogy hát ne legyen teljesen sötét a szobába, de én úgy gondolom még mindig, hogy városi környezetben az árnyékolás az egy aránylag könnyen megoldható és hatékony alkalmazkodás a nagy melegek ellen. Ez belső terekre is igaz, nem csak az ablakot, de például, hogyha ültetünk fákat az épület mellé, az már az egész mikroterünket annyira le tudja hűteni, hogy nem érezzük azt a forróságot a belső terekben. És a város külső tereiben is az árnyékolással nagyon sokat tudnánk javítani a helyzeten. Itt most gondolok egy park, vagy egy utca részletbe. Tehát ahol például növényzet, zöld fák vannak, sokkal kellemesebb a kinti környezet is, mert nem tudjuk elkerülni, tehát a nyári időszakban csak ki kell menjünk, tehát nem ülhetünk most 2 hónapot egy légkondicionált szobában, tehát csak ki kell menjünk, és hát ott vannak a gondok végül is, hogy a nyílt tereken nagyon forró a felszíneink, tehát a főleg sötét felszínek, aszfalt felszínek nagyon fel tudnak forrósodni, amik még növelik ezeket a hőmérséklet értékeket. Tehát például az egyik, ami személyes meglátásom, az árnyékolással lehetne javítani. Árnyékolás, illetve a tájolással. Tehát építészetben most már azért nagyon sok megoldás van, hogy kellő tájolás, hogy hova nézzen az ablakom, ne délre, hanem keletre, és akkor nem kap annyi fényt pont a legmelegébb időszakban. Tehát vannak megoldások, amelyekkel, hát ha nem is olyan gyorsan, de hatékonyabb kényelmet tudunk kialakítani mindegy légkondival.
Az elmúlt percekben Bartók Blanka kolozsvári klímakutatóval beszélgettünk, a következőkben pedig kissé leszűkítjük az éghajlatváltozás témáját a mezőgazdaságra, hiszen az élelmiszer megtermelése kulcskérdés minden szempontból, egészségünk függ a minőségtől, az agrártevékenységek pedig egyszerre okozói és elszenvedői a klímaváltozásnak. Vince Lóránt romániai magyar európai parlamenti képviselővel onnan indítottuk a beszélgetést, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság és a kistermelők támogatása között hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt úgy, hogy a környezetvédelmi és a gazdasági szempontok egyaránt érvényesüljenek.
Az igaz, hogy számszerűen a nagyüzemi mezőgazdaság inkább hozzájárul a kibocsátásokhoz és ezzel a klímaváltozáshoz, de azért nem szabad ellenséget látnunk a nagyüzemekben, hiszen pontosan a nagygazdaságok lehetnek a kulcsszereplők a látványos változásnak, hiszen nekik van lehetőségük, tőke, erejük arra, hogy technológiai beruházásokat hajtsanak végre, precíziós eszközöket vásároljanak, új digitális monitoringrendszereket, vízmegtartó megoldásokat finanszírozzanak, de azt gondolom, hogy látnunk kell azt is, hogy mi a földrajzi valóság, és különösképpen Erdélyben a nagyüzemi mezőgazdaság csak síkterületen valósítható meg. Ebből a szempontból az ország nyugati része érintett, Brassó megye érintett, részben Háromszék, de Erdély többi részében ezek a nadrágszi parcellák vannak inkább, amelyeket egyszerűen nem is lehet összerakni egy nagy mezőgazdasági területként, tehát nekünk ugyanannyira fontos a kis mezőgazdasági területek és gazdaságok támogatása. Ez nem is csak egy környezetvédelmi kérdés, sokkal inkább gazdasági, társadalmi, kulturális kérdés is, hiszen a falvainkban, a vidéken a megtartó erőt jelentik ezek a földek, a megművelősük, és a biodiverzitáshoz is hozzájárul, gondoljunk csak arra, hogy egy kis földterület körül sokkal inkább lehet környezetvédelmi beruházásokat megvalósítani, fákat ültetni, akár pihentetni egy-egy részét a földterületnek, és így tovább. A nagy összefüggő mezőgazdasági területek esetében ez sokkal nehezebb, ott nagy gépekkel, nagy kombájnokkal dolgozzák meg azt az adott földet, nem kerülgethetik ott a fákat és a bokrokat. Tehát arra kell gondolnunk, hogy egy egyensúlyt teremtsünk. Igen, a nagyüzemi mezőgazdaság tud gyorsabban alkalmazkodni, beruházásokat eszközölni, csökkenteni a károsanyag kibocsátást, a kisgazdaságok pedig amúgy sem a nagy szennyezők közé tartoznak, és nekik megvan egy hagyomány, tudományuk is, egy történelmi tapasztalatuk, hogy hogy kell a földet megművelni úgy, hogy még nemzedékeken át hasznosítható legyen. Én látom itt Nyugat-Európában a nagy mezőgazdasági területeken annyi növényvédőszert, egyebeket használnak, hogy már nagyon kevés a rovar. Tehát az ember elmegy sétálni a vidékre, akkor nem kell hajtani a rovarokat, mert nincsenek. Ezzel szemben Erdélyben azért van egy jelentős biodiverzitás ebből a szempontból.
Ugyanakkor, amikor a gazdáknak a támogatásokat meghatározza az Európai Unió, nagyon gyakran vannak mindenféle klímaváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos, vagy más környezetvédelmi szempontok, és ezek néha akadályozzák azt, hogy a gazdák pályázni tudjanak. Hogy lehet egyensúlyt találni abban, hogy legyen is környezetvédelem, és a támogatás se legyen nehéz megszerezni?
Az természetes, hogy az Európai Unió megpróbál olyan intézkedéseket hozni, amelyekkel védi a környezetet, csökkenti a klímaváltozás következményeit, csak ezeket a követelményeket úgy kell megfogalmazni, hogy az alkalmazásuk lehetővé tegye még a mezőgazdálkodást, az eredményes földművelést és az állattenyésztést, és nem lehet az Európai Uniós alapfinanszírozást ehhez a feltételhez kötni, hogy akkor környezetvédelmi beruházásokat végezzenek el a gazdák. Tehát külön kell választani azt, ami területalapi támogatás, ami nem arról szól, hogy a mezőgazdaságban dolgozók egy külön szociális csoport, akit segélyezni kell, hanem ezek a gazdák élelmiszert állítanak elő minden európai számára, tehát ezért kapják az uniós támogatást, és nagyon szigorú feltételeknek felelnek meg növényvédőszerek, egyebek használata tekintetében, tehát ők végrehajtanak beruházásokat, korlátozzák magukat azért, hogy megfeleljenek a követelményeknek és megkapják a pénzt. Ezen felül további beruházásokat eszközölni, ez csak egy külön finanszírozási vonal lehet. Aki akarja, aki ezt megteszi, aki hajlandó erre áldozni, akkor az még kap potlólagos forrásokat, de nagyon rosszul alakult az elmúlt években ez az egész történet, hogy kötelezettséget jelentettek a gazdákra ezek a célzott felülvizsgálati intézkedések, és nagyon sok papírmunkával, adminisztrációs teherrel jártak a gazdák számára. Ez az, ami kiváltotta a nagy tüntetéseket is a tavalyi európai parlamenti választások előtt, és ennek nyomán az eredmény is látszik a választásokon, és az a szándék a parlamentben, hát némileg a bizottságban is, hogy egyszerűsíteni a szabályokat, csökkenteni az adminisztrációs terheket, mert hogyha a gazdák azzal foglalkoznak, amihez értenek, valószínűleg az jobb a környezetnek is, hogy a hagyományok szerint művelik a földet.
A klímaváltozás és a mezőgazdaság összefüggésében még az élelmiszerbiztonság kérdése is felvetődik, főleg abból a szempontból, hogy ugye vannak olyan mondjuk ételmérgezések, egyéb fertőzések, amelyek jobban terjednek amiatt, hogy szélsőséges időjárási jelenségek jelennek meg a klímaváltozásnak köszönhetően. Az Európai Unió élelmiszerbiztonsági szempontból kell-e több intézkedést hozzon, vagy pedig inkább a szigorúbb ellenőrzésre kellene a hangsúlyt fektetni ön szerint?
Így van, olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek nagyobb hatékonyságot, jobb minőségű élelmiszereket eredményezne, ez pedig nem azt jelenti, hogy a legszigorúbb intézkedéseket kell meghozni, vagy több bürokráciát kell rátenni a szereplőkre, a gazdákra és az élelmiszeripari vállalatokra, nem új jogszabályok tömegére van szó, hanem okosabb ellenőrzésre, jobb koordinációra, modern eszközök bevezetésére, akár a jelenlegi szabályozási keretben. Tehát, hogyha mindenki teszi a dolgát, akkor én azt gondolom, hogy ismét bebizonyosodik az, hogy még mindig az európai élelmiszer a legjobb minőségű a világon. Ugyanakkor, mivel van egy agrártámogatási rendszer, így egyben a megfizethető áru is, hiszen hogyha ellehetetlenítjük, olyan szigorú szabályokat hozunk, ami miatt a gazdák azt mondják, hát nekem ezzel már nem éri meg foglalkozni, nem éri meg egy kis üzemet létesíteni, annyira szigorúak a szabályok, akkor egyszerűen ezek az üzletek bezárnak. Kevesebb élelmiszer lesz, az külföldről kell behozni, és nyilván mondanom sem kell, hogy ez az árak emelkedését jelenti. Tehát legyen digitális nyomonkövetési rendszer az, hogy elindul a termény a gazdától, egészen addig, amíg a fogyasztó asztalára kerül, lehessen nyomon követni, hogy mi történt útközben vele, és lehetőleg ezek a ráncok minél rövidebbek legyenek, mert ez jelenteni a jó minőségű helyben megtermelt terméket, és azt a lojalitást rivalitást, ami kialakulhat a termelő és a fogyasztó között. Ugyanakkor az európai szintű labor és hatósági együttműködés fontos, hiszen a termékek jönnek-mennek egyik országból a másikba. Nem lehet azt mondani, hogy van 27 uniós tagállamot jelentő piac, hanem ezt egybe kell tekinteni, tulajdonképpen már egy egységes piac.
Kedves hallgatóink, az Euronet Plus hálózat által készített a Holnap Európája című podcast sorozat ezen magyar nyelvű epizódjában Vince Lóránt európai parlamenti képviselővel, valamint Bartók Blanka kolozsvári klímakutatóval Sebők Tímea, a Kolozsvári Rádió munkatársa beszélgetett.